hallgassuk meg Isten igéjét, hogyan szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a 3. fejezet 1-től 6-ig terjedő verseiből. Tiszteletünk jelül fennállva hallgassuk. Így szól hozzánk Isten igéje. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan, Szárdiszban, akik nem szennyeztik be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ámen. Foglaljatok helyet. Hát így karácsony előtt, amikor az embernek sok beszerezni valója van, talán még jobban vigyáznunk kell rá, hogy nehogy átverjenek bennünket a piacon vagy boltokban. Hát nekem az egyik első vásárlási élményem az egy ilyen átveréssel kapcsolatos. Még 10 éves körül lehettem, amikor eldöntöttem, hogy anyukámat meglepem egy valami kis dísznövényel, és kaktuszt gondoltam, hogy kaktuszt viszek neki. És körbenéztem a boltban, láttam, sokféle kaktusz volt. Hát voltak ilyen olcsó kaktuszok, amiken nem volt virág, és voltak drága kaktuszok, amiken virág volt. Az 2-szer annyiba került, de hát mondom, én úgy szeretem az anyukámat, mondom, veszek neki drága kaktuszt, ami lesz virág. Haza is vittem ezt a gyönyörűséges kaktuszt, örült neki anyukám nagyon, és az ott pompázott a nappaliban, töretlenül. Eltett 1 hónap, még mindig ugyanúgy pompázott. Eltett 2 hónap, a pompából semmi sem tűnt el, eltelt 3-4 hónap, eltelt 1/2 év, és a virág még mindig ugyanúgy nézett ki. Akkor gyanút fogtam, tehát ennyi idő kellett, hogy gyanút fogja, és mondtam, hogy megnézem én ezt a virágot, hogy minden rendben van, és egy kicsit előtérésre mozdulattal leszettem, és kiderült, hogy pillanatragasztóval oda volt ragasztva a kaktusz tetejére egy művirág, és azért volt ilyen megfakulhatatlan a dicsősége, mert nem volt igazi, igazából egy művirág volt. És ugyanolyan kaktusz volt egyébként, mint az, amelyik fele annyiba került, csak egy művirág rá volt ragasztva. Na, szóval így vertek engem át. Akkor az élőnek gondoltam ezt a művirágot, sőt azt hittem, hogy szebb, mint a többi. Aztán kiderült róla, hogy halott. Nem igazi. A szárdiszi gyülekezet az egy kicsit ilyen művirág gyülekezet volt. Tudjuk, a Jelenések könyve elején Jézus, a feltámadott Jézus 7 gyülekezethez intéz egy-egy levelet Jánoson keresztül, és mindenkinek mond valami nagyon konkrétot, nagyon személyeset. És bizony ennek a szárdiszi közösségnek sikerült még saját magát is becsapnia. Egy ilyen művirág közösség elhitette még saját magával is, hogy élő, amikor már inkább halott volt, vagy halódó félben volt. Pedig aki kívülről ránézett a szárdiszi gyülekezetre, vagy ők is, amikor a saját dolgaikat átgondolták, azt mondták, hogy hát mit lehetne még csinálni, egy nagyon aktív gyülekezetről volt szó valószínűleg. Mindent csináltak. Nem volt olyan nap a héten, amikor ne lett volna valami plusz program. Biztos, hogy a választó névjegyzék az dagadozott, és egyre nagyobb volt évről évre. Minden héten többen jöttek az Isten tiszteletre. Biztos volt babamama klubjuk, volt több ifjük valószínűleg. Lakóotthon működtettek, és lehet, hogy volt egy-két iskolájuk is. Sőt, talán még rádiót is nyitottak volna, hogyha akkoriban lett volna ilyen. Egy ilyen gyülekezetről volt szó, akit, amikor ránézett bárki, azt mondta, hogy fú, hát itt aztán van élet. Itt aztán történnek a dolgok. És mégis Jézus valamiért azt mondja nekik, hogy vigyázzatok, mert attól, hogy a felszínen történnek dolgok, vagy a felszínen van élet, az nem biztos, hogy a mélyben is van. Azt mondja, hogy csak név szerint van benned élet, hogy ez a neved, de igazából nem élsz. Ha megnéztük volna a statisztikákat, az adatokat, akkor úgymond jó neve lett volna ennek a gyülekezetnek. Ez az egyik jelentése a névszónak, ugye, amikor azt mondjuk, hogy valaminek jó neve van, hogy mindenki azt mondja róla, hogy olyan, meg ha rákeresek az interneten, a Google-be beütöm, akkor ilyen adatok fognak kijönni róla. Hogy hányan járnak oda, mikor mit csináltak. És számok, mindenféle felmérések lesznek előttem. De a saját nevünket is, ha beírjuk a Google-be, nem tudom, hogy kipróbáltatok-e ezt már, akkor sumo érdekes dolog kijön, néha meglepő dolog is, például is megtudtam, hogy a telefonszámomat az bárki meg tudja nézni az interneten, és még egyéb dolgok, és, de mégiscsak minden adat, tehát az, hogy mit csináltam, mikor írtam valamit, hol beszéltem, hol nem beszéltem, ezek vannak fönt. Ez a név, a felszínes név, amit a Google kiad, hogyha beírjuk a nevünket. De a Biblia szerint van egy másik jelentése is a névnek, és nagyon érdekes, hogy ebben a szakaszban mind a két jelentése megjelenik, ami éppen az ellenkezője ennek, éppen hogy nem az, amit mások mondanak rólam, hanem a legmélyebb valóm. Ez egy titokzatos dolog, amiről Jézus azt mondja itt egy pár verssel korábban, hogy majd egy olyan nevet fog nekünk adni, amit senki nem tud, csak ő és én. Ez az a név, amire azt mondja Ézsaiás proféta, hogy neveden hívtalak, az enyém vagy. Ez az a név, amit Isten nem mond el senkinek saját magáról. Soha nem mondja el, hogy neki mi a neve. Csak Isten ismeri valami nagyon személyes, valami nagyon-nagyon mély, az igazi önmagunk, amit nem lehet lemérni, nem lehet róla statisztikát készíteni, nem lehet megszámolni. Ez a lelkünk. Ez a nevünk. Szóval mindenkinek, aki itt van, legalább két rétege van a létezésünknek. Van egy ilyen felszínes nevünk, amit mindenki tud, Dániel vagy Mário, ezek is adatokat föl lehet róla sorolni, amit rólam gondolnak, vagy nem gondolnak. És ez az ilyen Google nevünk. És aztán van egy mély nevünk, egy Istentől kapott valóságos nevünk. Az nem is baj, hogy két ilyen nevünk van, mert hát nyilván nem láthat mindenki, mint Isten. A baj az, amikor valaki, úgy, mint a szárdiszi gyülekezet, azt hiszi, hogy csak ez, hogy ez egyik egyenlő a másikkal. Hogy amit a környezetünk mond rólunk, az ugyanaz, mint ami a mélyben van. Vagy aki teljesen megfeledkezik róla, hogy neki van egy lemérhetetlen, statisztikában nem foglalható mély valósága is. Szárdiszban a felszín rendben volt, de a mélyben igazából nem volt semmi. Halott volt, ahogy mondja Jézus. Ahhoz hasonlítja ezt Jézus, mint az alvajárók, olyan ez, azt mondja, olyan vagy, mint hogy ébredj fel, ugye? Hát elvileg éber embereknek mondja, de azt mondja, hogy ébredjetek fel, mintha aludnátok, olyanok vagytok. Akik tanárok, azok tudják, hogy milyen az állapot, amikor ott előttem egy csomó gyerek, és hogy vannak életfunkciójuk, egy csomó mindent csinálnak, de mégsem éberek, tehát nincsenek ébren. Ugye egy alvajáros egy csomó mindent tud csinálni attól, hogy alszik, tehát tud járkálni, tud kiabálni, tud veszekedni, tud még simogatni, és mindent tud szinte egy alvajáró is, de még sincs ébren. Ez tehát a különbség a kettő között. Aki csak a felszíni nevében él, az nincs igazán ébren, az egy alvajáró. És ez a szárdiszi gyülekezet, ez egy ilyen gyülekezet volt. Sok mindent csinált, mégis mélyen nem volt ébren. Na most mi ezzel a baj? Miért olyan nagy gond ez? Így folytatja Jézus. Nem találtam a cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. De nem azzal van a baj, hogy a szárdiszi gyülekezet nem a jó dolgokat csinálta, vagy hogy nem elég dolgot csinált. Sőt, nagyon sok dolgot csinált. Talán túl sokat is. A probléma az, hogy nem találtam a cselekedeteidet teljesnek. Valahogy csak rész szerint vagy benne. A nők talán jobban meg tudják érteni, hogy ez mit jelent. A minap panaszkodott nekem egy férfi barátom, hogy a felesége mennyire panaszkodik ő rá, pedig ő mindent megtesz. Ugyanis a következő történt, otthon mindenki megbetegedett, a két gyerek, a felesége, aki várandós éppen, ő is beteg lett, És ezért ő szabad napot vett ki, hogy besegítsen a házi munkában. És egész nap nem csinált semmi más, csak fát hasogatott, mosogatott, felmosott, tehát segített, amiben csak tudott. Mégis a felesége elégedetlen volt vele, és mondta, hogy de neki nem erre van szüksége, hanem arra, hogy támogassa, hogy legyél itt velem. De hát itt vagyok, drágám, hát nézd meg, miért csináltam. De nem vagy itt, mert nem figyelsz rám, azt mondta a felesége, nem vagy igazán itt, a munkádon gondolkozol, és ha beszélek hozzád, érzem, hogy fogalmat sincs, hogy miről beszélek. Ugye, biztos, hogy minden feleség már átélte ezt, amikor a férje így van jelen, mert ebben mi nagyon jók vagyunk férfiak, hogy úgy ott vagyunk, de nem vagyunk ott igazából. Csináljuk, de valahol máshol járunk közben. A Jézus is ezt mondja, hogy ti csomó mindent csináltok, és ez nagyon jó, szárdisziak, de nem figyeltek közben rám. Nem vagytok itt igazából. Hol a lélek szerint nem vagytok jelen. Miért van szüksége erre Istennek? Miért probléma ez? Mert persze az én barátomnak a felesége, aki ráadásul várandós, hát neki nyilván nagy szüksége van, hogy a férje tényleg jelen legyen, hogy támogassa. De most az Úristennek, a Teremtőnek miért olyan nagyon fontos ez, hogy mi tényleg jelen legyünk, amikor ő vele vagyunk? Hát egyrészt valószínűleg azért, mert szeret bennünket, és ez már éppen elég indok lenne. De a másik oldalról nem neki van erre szüksége, hanem nekünk magunknak. Mert ebben nagyon bele lehet szokni, hogy a felszínen élünk, a felszínes nevünkben, és eljuthatunk oda is, hogy teljesen elveszítjük a lelkünkkel való kapcsolatot, és talán még Jézus maga is elveszíti a lelkünkkel való kapcsolatot. Mire gondolok? Egy nagyon melbevágó figyelmeztetést ad elénk Jézus a hegyi beszéd végén, amit fel is olvastunk a lekcióban. Ezt mondja: sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Amikor elérkezik az ítélet, ami nem feltétlenül az utolsó ítélet, hanem lehet az egy olyan élethelyzet, amikor minden kicsúszik a kezünkből, és minden talaj kicsúszik a lábunk alól, és ott állunk az Isten előtt kapaszkodók nélkül, akkor már nem lehet takarózni azzal, hogy mi mindent csinálok. Nem lehet a felszínen maradni ezekkel a Google adatokkal jönni Istennek, hogy de hát ezt is csináltam, meg azt is csináltam, meg azt is csináltam. De a lelkem találkozott-e az Istennel? Mert akkor eltűnik a felszín, akkor csak az marad, ami tényleg mélyen van. És ott volt-e valami? Én annyira megdöbbentő és kegyetlenül hangzik ez, amit itt Jézus mondta, hogy sohasem ismertelek titeket. Hogy mondhat ilyet? Azoknak, akik a nevébe profétáltak, akik egy csomó jó dolgot csináltak a nevében, iskolát indítottak, gyerekisten tiszteletet tartottak, ifit vezettek, mindenféle jó dolgot csináltak. És azt mondja nekik, hogy sohasem ismertelek titeket. Hogy mekkora kegyetlenség ez. Nem kegyetlenség. Jézus azért mondja ezt, mert tényleg nem ismerte őket. Mert soha nem engedték, hogy a lelkükhöz közel férjen az Úr. Ha mindig elzárom magamat az Istentől, azzal, amit csinálok, és csak azt tudom neki mondani, hogy hát ezt csinálom, azt csinálom, azt csinálom, akkor megtörténhet, hogy annyira elzárom magamat, hogy igazából sose találkozik a lelkem az Istennel. Ezt már Dosztojevszki is észrevette egyébként egy kicsit humoros, fricskás megjegyzésében, azt mondja, hogy mert hát igaz ugyan, hogy a papoknak rengeteg szolgálatuk van, és nyögnek a liturgia és a sok munka súlya alatt, de hát azért még ők is legalább egy héten egyszer, egy órára gondolhatnának az Istenre is. Mondja Dosztojevszki. És azért mondom ezt, hogy most nem titeket akarlak ostorozni, hanem magamra is, ez egy nagy figyelmeztetés. mindenfélét csinálom, mondom, hogy uram, uram, hát nem a te nevedbe csináltam ezt, meg azt, és azt mondja, hogy hát de nem ismerlek, hát nem találkozunk. Nem is tudom, mi a neved. Nem azért nincs benne az életkönyvében az, aki csak ilyen szinten találkozik az Istennel, mert kitörli az Isten, vagy ilyesmi, csak egyszerűen sosem került be. Mert a Google-el nincsen összeköttetésben az életkönyve, nem onnan veszi ki az adatokat, hanem az csak egy személyes találkozásban valósulhat meg ott, a lényünk legmélyén, ahol az igazi nevünk van, az igazi lényünk. De ahhoz oda kell engedni az Istent, és néha el kell engedni a kezünkből a dolgokat ehhez. Félre ne értsetek, nem arról beszélek, és Jézus sem arról beszél, hogy ezek a dolgok rosszak lennének, amiket a szárdiszi gyülekezet, vagy amit a mi gyülekezetünk csinál. Hiszen ő is ezt mondja, hogy erősítsd meg azokat, itt azért a fordításban egy picit más van szerintem, mint amit a mi Bibliánkban található, de hogy erősítsd meg azokat a dolgokat, amik még megmaradtak, de halófélben vannak. Azt mondja, vannak dolgok a gyülekezetben, amik jók, és halófélben vannak, de még élnek. És azt mondja, hogy vannak ebben a városban néhányan, más szó szerint az mondja, hogy van néhány név ebben a városban, akik nem szennyezték be a ruhájukat. Azt mondja, van remény, hogy a statisztika mögött még van élet is, az aktivizmus mögött, hogy van igazi odaszánás, és a pörgés mögött van igazi lélek is. Van még néhány név, igazi név ebben a gyülekezetben. Nincs minden veszve. És nem azt mondja Jézus, hogy szégyeljétek magatokat azért, hogy ilyen sok mindent csináltok. De figyelmeztet minket, hogy mindezek a jó dolgok, az intézmények, az ifi klub, a gyerekisten tisztelet, a babamama klub, stb., ha kiveszik belőlük a lélek, akkor semmik lesznek. Semmi. Sőt, rosszabbak, mint a semmik, mert elhitetik velünk, hogy élünk, miközben halottak vagyunk. És ezt megmondom, nem azért választottam ezt az igét, mert akartam a rádióhoz kifejezetten mondani valamit, de ha már elindult a rádió, és ez az ige volt véletlenül pont mára kijelölve, akkor hadd mondjam rá azt, hogy az Istennek a legnagyobb áldását kívánom én is a rádióra, és ezt a figyelmeztetést minden nap hordozzuk magunk előtt, hogy ha kiüresedik, ha a lélek kivész belőle, akkor teljesen mindegy, hogy kinek van rádiója, kinek nincs rádiója. Ha nem tesszük bele a saját lelkünket, és nem imádkozunk az Isten lelkéért, akkor ez semmi. Sőt, talán még rosszabb, mint a semmi. Ha megtelik lélekkel, akkor lehet nagy dolgokat véghez vinni vele együtt. Tehát nem az a feladat, hogy akkor most mindent dobjunk ki, ne csináljunk semmit, hanem amit csinálunk, abba engedjük bele önmagunkat, a nevünket, a lelkünket. És kérjük az Isten lelkét, hogy ráfigyelve tudjuk csinálni ezeket a dolgokat. Mit kell tennünk tehát? Jézus két dolgot mond, egyrészt azt mondja, hogy ébredj fel, másrészt, hogy emlékezz vissza arra, amit kaptál, és amit hallottál. Ébredj fel. Hát ez egy furcsa dolog, mert hiszen az felébredés az nem olyan, hogy azt én eldöntöm, hogy most fölébredek. Ugye általában legtöbben sajnos ébresztőre szoktunk ébredni, nem azért, mert úgy döntöttünk, hogy na most én felébredek. Az úgy magától történik. Meg azért mégis kicsit benne vagyunk. Nehéz megmondani, hogy ki csinálja ezt az ébredést. Pláne, hogyha valaki felébreszt bennünket. Nem az oda jön hozzánk, és azt mondja, hogy ébredj fel, azt mondja, hogy én ébredjek fel, de én pont ettől ébredek fel, hogy ezt mondja nekem. Amúgy nem ébrednék fel. Tehát ő ébreszt, miközben én ébredek fel. Jézus tehát nem azt teszi, hogy most ránk tesz egy nagy elvárást itt. És szeretném, ha nem ezt éreznétek, nem arról akartam beszélni, hogy legyetek igaziak, és legyetek lélekkel áthatóak, és éljétek át érzelmekkel, amit csináltok. Nem erről van szó. Ez olyan valami, amit csak ő tud megadni nekünk. Mert magunktól nem tudunk felébredni. Ő kell, hogy felébresszen, de hát nézzétek, pont ezt csinálja. Már itt mondja, ébredj fel. Azzal csak, hogy mondja nekünk, már ébreszt. Azzal, hogy figyelünk rá. Azzal, hogy hallgatjuk az igéjét. Hagyjuk magunkat ébrezgetni. Azzal tehetünk a legtöbbet azért, hogy fel is ébredjünk. Másrészt azt mondja, emlékezz. Emlékezz arra, amit kaptál, és amit hallottál. Egyébként ez is egy ilyen csonka mondat, a Jelenések könyve tele van ilyenekkel, olyan nem túlzottan értelmes nyelvtanilag, de ez azért van, mert valami mennyei dolgot akar kifejezni. Ki van hagyva, hogy mit kaptál, vagy mit hallottál? Jézust magát. Emlékezz arra, amit kaptál. Emlékezz arra a Jézusra, akit kaptál a kereszten, aki akkor, amikor nem tudott csinálni semmit, mert le volt kötözve, le volt szögelve a keze és a lába, akkor azt mondta, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Emlékezz erre a Jézusra, akkor, amikor nem tudsz semmit csinálni. És emlékezz erre a Jézusra, amikor nagyon sok dolgod van. És nekünk, mint gyülekezetnek, erre a Jézusra kell emlékeznünk mindig. Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Ezt a szolgálatot, ami rátok van bízva, ami ránk van bízva, ha nem tesszük le az ő kezébe, akkor semmit nem ér. Ha az ő kezébe tesszük, akkor visszük a megváltó munkáját. Másrészt emlékezzünk arra Jézusra, akiről hallottunk, mondja az ige, akiről mit hallottunk? Azt hallottuk, hogy őt aztán nem érdeklik a statisztikák. Annyira nem érdeklik a statisztikák, hogy ott hagyja a 99-et, hogy megkeresse az egyet. A példázatból ismerjük. Jézus nem azt fogja nézni, hogy hány gyereket térítettél meg a gyerekisten tiszteleten, hogy hány ember hallgatta a rádiónkat, hogy hányan jöttek el számokban, statisztikákban. Csak a felszínen gondolkodunk. Ő azt tudja mondani, hogy néha az egy többet ér, mint a 99. Ha ráemlékezünk, és arra, hogy ő mit tanított nekünk, akkor megnyugodhatunk. Az Isten lelkét kell keresnünk, nem a számokat, nem az adatokat, hanem az ő lelkét és a miénket. Akkor visszük az ő szolgálatát, mint gyülekezet. Végül pedig így záródik a levél, ahogy egyébként mind a 7 levél úgy záródik, hogy azt mondja, aki győz, az, és aztán mindig valami mást mond mindegyik gyülekezetnek. De pont a szárdisziaknak azt mondja, hogy aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről, az én Atyám előtt és angyalai előtt. Milyen hatalmas ajándék! És milyen ritkán gondolunk erre, hogy nem csak mi valljuk meg az Isten nevét, a keresztelőkor, meg úrvacsorakor, ugye hitvallást teszünk, hanem az Isten is megvallja a mi nevünket. Azt a mély nevet, amik mi vagyunk a lelkünk legmélyén. Ez a jutalma a lélek szerinti életmódnak. Mert hogy itt a Földön nem biztos, hogy nagyon jutalmazni fogják a lélek szerinti életmódot. Nem biztos, hogy díjazni fogják, mert a statisztikák lehet, hogy romlani fognak, hogyha ha az elmélyülést választom a pörgés helyett. Lehet, hogy veszteseknek fognak tartani bennünket. Lehet, hogy a nevünk megfakul, és a Google már csak régi dolgokat ír ki, semmi frisset. És azt mondják, hogy hát ezek halódnak. De aki a belső név szerint él, ha bár lehet, hogy ilyen kritikát kap a környezetétől, a felszíntől, Jézus mégis azt ígéri neki, hogy velem viszont mély közösségben lesz. Azt mondja, hogy velem együtt fog diadalmenetben jönni. Fehér ruhában az azt jelentette, amikor valaki győztesen tért meg egy harcból, akkor fehér ruhába öltöztek a harcosok, és úgy mentek végig a város, és mondja, Jézus, velem együtt az én győzelmemben fogtok részt venni, és fehér ruhában fogunk végigmenni. És az be lesz írva az életkönyvébe kitörülhetetlenül. És azt én meg fogom vallani az én atyám előtt és az angyalok előtt. Úgyhogy az az ember, aki lélek szerint él, és hagyja, hogy az Isten az ő lelkét áthassa, és úgy végzi a szolgálatot, amikor az ítéletben, ami mondom, nem feltétlenül az utolsó ítéletet jelenti, hanem bármilyen krízishelyzet lehet az életünkben, amikor kapaszkodó nélkül kell megállnunk az Isten előtt, akkor Jézus azt ígéri, hogy én vallást teszek rólad. Vagyis büszkén fogok rád nézni, és azt fogom mondani, hogy én ne ismerném őt. Hát a legmélyebb valója szerint mindenestől hozzám tartozik. Gondoljatok erre. Képzeljétek bele a magatok nevét. Hogy abban a pillanatban milyen az, amikor Jézus kimondja, én ne ismerném őt a legmélyebb valója szerint mindenestől hozzám tartozik. Ébredjetek fel, emlékezzetek, éljetek lélek szerint. Amen.